Az adventi várakozás 4 hetében Pál apostol tesszalonikaiakhoz írt első levelét fogjuk tanulmányozni. Ez 5 fejezetből áll, ezen az 5 fejezeten fogunk végig haladni tehát a maival együtt a következő 4 hétben. Azért a tesszalonikai levelet tanulmányozzuk majd, mert Pál apostolnak ez az első levele. Kortörténetileg ez az első levél, amit ő megírt, és amit egy gyülekezet elolvasott tőle. És mivel adventkor Jézus visszajövetelére várunk, a valós visszajövetelére, nem csupán az emlékezésre, hogy karácsonykor megszületik, hanem a második eljövetelére. Ezért egy olyan levelet fogunk olvasni, aminek minden fejezetéből az csendül ki, hogy visszajön az Úr. Az is, hogy hogyan jön vissza, de még erőteljesebben az, hogy ő már pedig vissza fog jönni. És nem is véletlen, hogy az első levél, amit Pál apostol ír, erről szól. Ha valamit tudnia kell Krisztus követőinek, akkor az ez. Jézus visszajön. Így hangzik tehát az élő Isten szava Pál apostol tesszalonikaiakhoz írt első levelének első versétől. Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikaiak gyülekezetének, az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem nektek és békesség. Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és ami Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek álhatatosságát. Mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinké lettetek és az úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Makedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogyan fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a te szavaidat, amelyek mindig erőteljesek, és köszönjük, hogy formálni akarsz bennünket, mert más emberré akarsz tenni, olyan emberek ki, akik értik a te szavadat, és annak megfelelően élik az életüket. Így vagyunk most itt, Urunk, kérünk, formálj bennünket a te szavad által. Amen. Foglaljunk helyet. Közhely számba megy, hogy információs társadalomban élünk, ami azt jelenti, hogy rettenetesen nagy mennyiségű információ vesz körül bennünket napról napra. Információ dömpingben éljük az életünket, és sokszor ez azt eredményezi, hogy immunissá válunk a hozzánk beérkezett különböző adatokra, hírekre, újdonságokra, reklámokra, hirdetésekre, mert nem bírunk több információt befogadni. És ennek a társadalmi helyzetnek van egy olyan nagyon pozitív terméke, hogy az emberek a sok-sok információ között elkezdik keresni a hiteles hangokat. Mert amikor egy idő után azt érezzük, hogy jönnek a szavak, folyamatosan mindenhonnan áramlanak a szavak, a tévéből, a rádióból, az internetnek különböző csatornáin, mindenhonnan szavak érnek el hozzánk, akkor egy idő után azt fogalmazódik meg bennünk, hogy jó, köszönöm, elég volt, már nem tudok hinni annak a sok jónak, amit ez a sok hirdetés és reklám tartalmaz. És elkezdik az emberek keresni azt, köztük mi is, mindannyian, elkezdjük keresni, hogy melyik az a hang, ami mögött valóság van. A sok-sok szó között melyik az, ami mögött tartalom is van. Amire azt tudjuk mondani, hogy aha, végre valami, ami hiteles, ami megáll, ami mögött, a szavak mögött tartalom is van, élet és valóság. Az emberek keresik a hiteles embereket. Mert azt mondják, hogy nem akarunk többé olyan szavaknak hinni, olyan szavakra ráállni, amik aztán egy idő után kidurrannak, mint a lufi, és ugyanúgy hagynak bennünket, mint amilyenek voltunk. Hányszor találkozhattok ti is olyan kurzusokkal, tréningekkel, hirdetésekkel, reklámokkal, amik arról beszélnek, hogy ezt hallgasd meg, ezt olvasd el, erre gyere el, erre fizess be, és hogyha mindezt megteszed, akkor könnyű és gyors javulás következik az életedben. Vagy még ha azt nem is mondják, hogy könnyű és gyors, de mindenképpen javulás. És akkor kiderül, hogy aki a házasságról akarna beszélni neked, annak magának sem működik a házassága. Kiderül, hogy aki gyereknevelési tanácsokat akar adni, annak vagy nincs még gyereke, vagy pedig hát olyan tanácsokat ad, amikkel kapcsolatban azért fenntartásokkal viseltethetsz. Hogy olyan életvezetési tanácsokért kérnek el rendkívül komoly pénzeket, amik pusztán nagy puffogtatások, és nincsen mögöttük semmi. De mégis az emberek, mivel vágynak arra, hogy valaki irányba állítsa az életüket, helyreállítsa az életüket, hogy megmondja nekik, hogy merre kellene mennem végre, hogy jól működjön az életem, vágynak ezekre az emberekre, és ott hagyják a pénzüket, odaszánják az idejüket, lekötik az energiájukat, és a végén az emberek újra és újra kénytelenek csalódni. De az emberek ettől függetlenül továbbra is várnak a hitelességre. Vágynak arra, hogy végre valaki irányt mutasson, és valaki helyre állítsa az életüket. Na ebbe a nagy vákumba szeretné Isten belehelyezni az ő gyülekezetét. Ebbe az óriási vákumba, ahol mindenki vágyik a hitelességre, Isten azt akarja mondani, hogy nézzétek, van egy ilyen társaság. Van egy ilyen csoport, van egy ilyen hely, ahol megtalálhatod a megoldást, ahol megtalálhatod azt, aki hiteles, aki erős, aki valódi és tartós változást tud hozni az életedbe. És ehhez bennünket szeretne használni. Mert amikor Isten gyermekei a helyükön vannak, jól, helyesen ismerik Istent, akkor rajtuk keresztül az emberek már nem csak szavakkal találkoznak. Akkor rajtuk keresztül az emberek Isten királyságának már nem csak az üzenet részével találkoznak, hanem az erejével. Hogyha Isten gyermekei, és ez az előfeltétel, ez fontos, ha Isten gyermekei a helyükön vannak, és jól ismerik az ő megváltójukat, akkor Isten országának nem csak az üzenete ér el a környezetük felé, hanem az ereje is. És ez az erő az, amire mindannyian vágyunk. Ebben nem különbözünk senkitől, aki a környezetünkben él. Mindannyian arra vágyunk, hogy hiteles, biztonságos, szilárd alapokon álljunk, és a válaszok, amiket nyerünk, azok megbízhatóak legyenek, mert akkor arra érdemes felépíteni az életünket. Pál apostol a tesszalonikaiakról úgy ír, mint akik ezt megértették. Megértették, beépítették, és az ő gyülekezetük egy olyan gyülekezetté vált, ami Isten országának az erejét is tudta a későbbiekben képviselni. Most tehát azt fogjuk megnézni röviden, két pontban, hogy hogyan jutott el a tesszalonikaiakhoz Isten üzenete, hogyan vették ők Isten országának az erejét is, aztán pedig azt fogjuk megnézni, hogy hogyan terjedt tőlük tovább ugyanezzel az erővel az evangélium, hogy életeket változtasson meg. A központi igénk az így hangzik. Az első tesszalonikai levél első részének, tehát az 5.-6. verse. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinké lettetek és az úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Ebből a rövid két versből nagyon fajsúlyos igazságok ismerhetők meg. Mégpedig az első pontban látható az, hogy Isten királyságának az erejét a hiteles keresztények hozzák el az emberek életébe. Pont. Ez megkerülhetetlen. Isten királyságának az erejét a hiteles keresztények hozzák be az emberek életébe. Úgyhogy adódik a kérdés, hogy te, aki most itt ülsz, milyen követője vagy Krisztusnak, és hogyan ismered te Krisztust? Mit látunk Pál apostolnál és a tesszalonikai gyülekezetnél? Első körben, amikor olvassuk, úgy tűnik, hogy hú, de jó, a tesszalonikaiakhoz eljutott nem csak Isten országának az üzenete szavakban, hanem hogy olvassuk? Szentlélekkel, erővel és teljes bizonyossággal is. Mint hogyha nekik valamilyen különleges áldásban lett volna részük. De nem. Szó sincs erről, hanem folytatja Pál apostol, és azt mondja, hogy ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek. Na itt válik el a vér a víztől. Hogyan juthatott el a tesszalonikaiakhoz az evangélium üzenete nem csupán szavakban, hanem erőben is? Úgy, hogy Pál apostol és a két munkatársa, Timóteus és Szilász, vagy Szilvánusz latinosan, úgy éltek közöttük, hogy ebből a tesszalonikaiak számára nyilvánvalóvá lett, hogy Isten királysága egy erőteljes királyság. Nem csupán, hogy valóságos, hogy létezik, hanem erős. Mert így folytatja, hogy akkor lettetek követőké, amikor azt láttátok, hogy sok zaklatás ellenére is mi ugyanazt hirdetjük. Isten országának az erejét rajtad, meg rajtam keresztül fogják megérezni az emberek. Akkor, hogyha a te életedben Isten országa nem csupán szavakban áll. Hogyha a te életedben Isten országa erőteljes és működik, hogyha számodra Isten királysága az egy valós királyság, és te tapasztalod annak az erejét, akkor ez sugározni fog rólad minden körülmények között. Mert Isten királysága egy erőteljes királyság. Most az, hogy a társadalmi berendezkedése Isten országának az királyság, ez ne távolítson el bennünket annak a valóságától. Mert a királyság a számunkra valamilyen mesés dolog. A hercegek, hercegnők, meg unikornisok vannak, meg lovagok, meg ilyesmi. Nem. A királyság az az, az államforma, ahol egy személyben összpontosul a vezetés. És Isten királysága egy tökéletes királyság, meg egy tökéletes király vezeti. És ez a királyság erős. És ebből a királyságból bárki, aki hozzájön, erőt meríthet. Sőt, szükségszerűen erőt kell merítenie. Mit olvasunk Istenről? A Biblia legelső néhány gondolatából. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgasság házából, erős kézzel és kinyújtott karral. Milyen Isten a mi Istenünk? Erős! Mit mond Pál apostol, amikor a Szentlélekről beszél? Azt mondja, hogy a Szentlélek az az erő, a szeretet és a józanság lelke. De az első, amit a Szentlélekkel kapcsolatban megfogalmaz, hogy ez egy erős Isten. A Szentlélek erős. az emberek a környezetünkben nem tökéletes példák után kutatnak. Nem arra vágynak, hogy végre egyszer jöjjön egy tökéletes ember. Mert mindannyian tudjuk, hogy olyan nincs. Olyanok után kutatnak, akik hitelesek abban, ahogyan a nehéz helyzeteiket kezelik. Olyan emberek után kutatnak, akik hitelesen küzdenek meg a nehéz helyzeteikkel is. Mert bemész a munkahelyedre, és a kolléginád meg fogja kérdezni, meg a kollégád, meg fogja kérdezni, hogy mivel töltötted a vasárnapodat. Meg fogja kérdezni, hogy mivel töltöd a hétköznapjaidat. Meg fogja kérdezni, hogy hogy van a férjed vagy a feleséged. Meg fogja kérdezni, hogy hogy küzdesz meg a saját házasságodnak a nehézségeivel. Meg fogja kérdezni, hogy hogy küzdesz meg az anyagi nehézségeiddel. A gyereknevelésednek a nehézségeivel, a saját személyes és intim szférádnak, a lelkednek a különböző dolgaival. Hogyan dolgozod fel a szomorúságot, a kudarcot? Mit csinálsz akkor, hogyha sikeres vagy? Mi történik akkor, amikor meghal valakit? Mi történik akkor, amikor nehéz helyzetbe kerülsz? Ilyen emberek után kutatnak a környezetünkben. És nekünk ezekre a helyzetekre mindre van megoldásunk és erőforrásunk az élő Isten személyében. Azon fogják lemérni, hogy mennyire vagy hiteles, hogy amikor jön egy nehéz helyzet, amiről ő tudja, hogy az ő lábát ez a helyzet kirúgná, simán kirúgná, el is hasalnak benne az emberek. És ezért azt fogja nézni, hogy hasonló helyzetben a te lábadat, az a helyzet ki tudja-e rúgni. És amikor azt tapasztalja, hogy hát ez a helyzet már harmadszorra, negyedszerre, századszorra ér el, és te még mindig állsz, akkor azt fogja mondani, hogy na mi az, amitől te nem hasaltál el? Na mi az, amitől ez a dolog a te lábadat nem tudja kirúgni? Hogy van az, hogy Magyarországon a válási statisztika az a 60% felé közelít, de te még mindig együtt vagy a férjeddel, vagy a feleségeddel? Hogy van ez? Hogy van az, hogy sokan belebetegszenek abba, hogyha meghal egy hozzátartozójuk, mert nem tudják feldolgozni a hiányát? És hogy lehet az, hogy látom, hogy meghalt édesapád, édesanyád, akár fiatalon, vagy nagy betegségben, és te még mindig szilárd vagy? És nem nyúltál a pohár után, meg nem nyúltál az altató után, meg ki tudja még, hogy milyen próbálkozásokkal élnek az emberek? És azonnal meg fogják érezni rajtad a hitelesség illatát, amiről a Biblia azt írja, hogy ez Krisztus jó illata. A hitelesség illata az Krisztus illata. Messze megérzik az emberek. Mint ahogy azt látták a tesszalonikaiak, hogy Pál apostol, Timóteus és Szilász megérkezett közéjük, és a sok zaklatás ellenére nem adták fel a saját üzenetük igazságát. Majdnem belehaltak, de nem tagadták meg az üzenetüket. Az akkori görög-római világ és a mai mi 21. századi európai valóságunk nagyon sokban hasonlít egymásra. Annak idején vándortanítók járták a világot, és jó pénzért bárkinek elmondták a saját titkukat. Hogyan lehet jól élni? Ugyanaz, mint ma. A Facebookon, ha kéred, ha nem, a Google-ben, ha kéred, ha nem, fel fognak jönni a hirdetések, hogy most ez és ez a nagynevű tréner, pszichológus jön a te városodba, és most megtanít téged, hogy hogyan kell élni. Egy óra. Meghallgatod, és megtudod, hogy hogyan kell élni. És az emberek elmennek ezekre. Mert keresik a hitelességet. És mit látunk Pál apostolnál és a munkatársainál? Azt, hogy azt mondták, hogy nem kérünk pénzt az üzenetért. Az evangélium ingyenes. Azért, mert valaki az árát már megfizette. De mi ingyenessé tesszük. Krisztus evangéliuma ingyenes, és az egyetlen hiteles megoldás az életedre. És amikor a tesszalonikai zsidóság fellázítja a városi csőcseléket, és majdnem meglincselik Pál apostolékat, akkor ezek az emberek azt látják, hogy Pál és a munkatársai nem ijednek meg, ugyanolyan erősek, mint voltak, és tovább hirdetik az evangéliumot. Nem is olyan rég beszéltünk róluk. Jászón egy ikonikus alakká vált itt a körünkben. Na hát, ha utána olvastok, látni fogjátok, már hogy az apostolok cselekedeteiben, hogyha visszaolvastok, látni fogjátok, hogy 3 hetet töltöttek Pál apostol és a munkatársai Tesszalonikában. 3 hét alatt az ő példájuk olyannyira hiteles volt, hogy emberek adták át az életüket Krisztusnak. Nem feltétlenül kell hosszú évekre gondolnod. 3 hét, hogyha te hiteles vagy, és Isten országának az ereje sugárzik az életedből, akkor az embereket vonzani fogja az életedben Isten királysága. 3 hét alatt ezek az emberek vállalták azt, hogy kezességet vállalnak az apostolokért, vállalták azt, hogy ha kell, akkor velük együtt mennek a helyi arénába, hogy meglincseljék őket, mert az evangélium nem csak szavakban, hanem annak a háta mögött lévő erőben jutott el hozzájuk. A levél elején ez a néhány gondolat arról beszél, hogy a tesszalonikaiak hogyan küzdöttek meg a saját nehéz helyzetükkel. Mert amikor 3 hét alatt hirtelen ők is közellenségé váltak a városban, akkor ők hogyan reagáltak erre a felálló új helyzetre? Hát úgy, hogy azt írja nekik Pál, szüntelenül emlegetjük a ti hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek álhatatosságát. 3 kulcsfogalom. Hit, szeretet, remény. Ismerős ez a 3? A korintusi levélből hit, remény, szeretet. Tudjátok, mi ez a 3? Régebben úgy nevezték, hogy a 3 isteni erény. De nem azért, mert ez Istennek 3 alapvető tulajdonsága. Ez az Istenhez való kapcsolódásnak a 3 legalapvetőbb fajtája. Hogy hogyan tudsz kapcsolódni Istenhez? Hitben, szeretetben és reménységben, ami a jövőre vonatkozik. És nézzétek meg, hogy 3 hét alatt ők hogyan értették meg ezt. Üldözött helyzetben. Mennyire volt számukra hiteles, amit Pál hirdetett. Annyira, hogy azt mondták, hogy az életünket innentől kezdve erre áldozzuk. Hitből fakadó munkátok. Elkezdtek dolgozni. Miért kezdtek el dolgozni? Isten királyságáért. Szeretetből jövő fáradozásotok. Hát később azt olvassuk, hogy az egész környezetre kiterjedt az ő evangéliumuk. Miért? Mert elkezdték szeretni a környezetükben lévőket, és hitből eredően dolgozni kezdtek a megmenekülésükért. És végül a ti reménységetek álhatatossága. Tudták, hogy Jézus vissza fog jönni, mert Pál apostolnak ez volt az egyik központi üzenete. Ők így küzdöttek meg a nehéz helyzetekkel. És ez olyan hitelessé tette őket, hogy a tesszalonikai lázongások egy idő után elcsendesedtek, és az egész környező kis-ázsiai térségre tőlük terjedt el az evangélium. Második pont. Isten királyságának az ereje akkor szabadul fel az életedben, ha teljesen odaszánod magad az ő megismerésére és szolgálatára. Isten királyságának van egy alapvető működés módja, amiben van egy beépített leállító rendszer. Mert hogy, amikor megismerkedsz Isten országának az erejével, és ez vonzóvá válik a számodra, akkor Isten királysága innentől kezdve azt mondja, hogy ha ez vonzó számodra, akkor gyere, lépj be, de tudnod kell, hogy ez az egész életedet kívánja. Na ez a másik, amiben Pál apostol meg a munkatársai soha nem árultak zsákba macskát. Kezdettől fogva mindig azt hirdették, hogy figyelj, az evangéliumnak van ereje, de hogyha erre az erőre te vágysz, mert látod, hogy hiteles, mert látod, hogy örök életre visz, akkor tudnod kell, hogy ez az erő nem elérhető számodra anélkül, hogy ne szánnád oda az egész életedet. Isten országából nem lehet kilopkodni erőforrásokat, hanem hogyha belépsz, akkor minden elérhetővé válik a számodra. Hát mit olvastunk? 7.-10. vers. Példává is lettetek minden hívő számára, Makedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Makedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Mert ők maguk beszélik, hogyan fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az élő Istennek és az igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát. 3 hét alatt megértették a hit legfontosabb alapigazságait, ami nélkül nem működik, ami nélkül Isten országának az ereje, az nem elérhető. Mit értettek meg? 1. Forduljatok el a bálványoktól. Isten országának az ereje nem lesz elérhető addig, amíg Istennek osztoznia kell a szíveden valamilyen bálvánnyal. Amíg Istennek osztoznia kell a szíveden a saját függőségeiddel, a saját megkötözöttségeiddel, a saját bűneiddel, addig Isten országának az ereje nem lesz teljesen elérhető a számodra. 2. Istenhez fordultak, hogy Istennek kezdjenek el szolgálni. Keresztényként, erről az elmúlt hetekben volt már szó, keresztényként az életednek a legfontosabb célja, hogy építsd Isten királyságát. A családodon keresztül, a munkahelyeden keresztül, a gyülekezeteden keresztül, Krisztus követőinek ez az élet célja. Építeni Isten királyságát, behívni minél több embert a királyságba, és mindent ennek áldozni. Nem túlzok egy kicsit se. Ezt maga Jézus mondja. Keressétek először az Isten országát, és az ő igazságát. A bálványok mutatnak valamilyen igazságokat. Fordulj el tőle. Engedd már el végre azt a bálványt, fordulj Istenhez, és élj az ő erejével, és akkor helyre fog állni az életed. Tehát elfordultak a bálványoktól, elkezdtek Istennek szolgálni, és a gondolkodásukat az határozta meg, hogy várták vissza Jézust. Na, a mai kereszténységben ez az egyik legnagyobb hiányterület. Ez az egyik legnagyobb betegség a kereszténységnek. Hogy a menny egyre kevésbé valóságos. Hogy a menny gyakorlatilag nem valóságos. Így aztán, hát Jézus, persze várjuk a visszajövetelét, de hát inkább azért a karácsony, a születés. Megemlékeztünk róla már 2000-szer az elmúlt 2000 év során, és még egyszer. De a visszajövetel, hogy barátom, egyszer becsukják ennek a világnak az ajtaját, és ugye te nem akarsz itt maradni, és nem akarsz így maradni, hanem te be akarsz menni velünk együtt az örök életre, a tökéletes világba. Na, ha ez így van, akkor mindennél jobban tudnod kell, hogy Jézus vissza fog jönni, és erről szól Adventnek az üzenete, az adventi várakozás. Percről percre, óráról órára, évről évre fogy az időnk. Fogy az időnk, hogy még többeket hívjunk be Isten királyságába, és fogy az időnk, hogy elforduljunk a bálványoktól, és hogy Istennek kezdjünk el szolgálni. Úgyhogy itt az idő, barátom. Itt az idő, hogy fordulj el a bálványoktól, attól, ami éppen a tied. Amikor erről beszélek, akkor pontosan tudod, hogy mi a te bálványod. Kezdj el Istennek szolgálni, ez azt jelenti, hogy szánd oda az életedet teljesen a királyság építésére, és tudd azt, hogy közeledik a királyság. Jön. A királyság jön. És visszaveszi a föld fölötti uralmat. És végül, nézzétek ezt a képet. Folyamatosan erről beszélek. Azt mondják az embereknek szavakban, hogy ilyen erős lehetsz. Nézd meg! Amit én kínálok, az az erő. De az emberek érzik, hogy azért, mert te mondod, attól én még nem leszek erős. Állj a tükör elé, minden napodat úgy kezd el, hogy én erős vagyok. A vállalkozásom sikeres lesz. Hát de tudom, hogy nem az. Nem baj, mondogass csak. Sikeres lesz. Tudod te, hogy hogy kell csinálni? De nem tudom. Nem baj, mondjad csak. És akkor az emberek így fogják érezni magukat, mint ez a fiatal ember. Nyilvánvalóan szeretne olyan erős lenni, mint ahogy a rajzon tűnik. De mi van belül? Hogyan ér el hozzá az üzenet? Az emberek egy csomószor így érzik magukat. Lehet, hogy te is sokszor így érzed magadat, hogy olyan jó lenne ilyen erősnek lenni, de valójában gyenge vagyok. De pontosan tudod, hogy hol az erő, amire szükséged van. És Isten, hogyha te odaszánod magadat, akkor rád árasztja ezt. Rád árasztja. Nem fogja vissza. Isten országának az ereje az a túláradó bőség. Szeretnék vetíteni nektek még egy képet. Egy jól ismert képet. Amikor valaki megérti, hogy Isten országának az ereje, az nem csak szavakban áll. Ugye milyen hasonló a két kép? Az, amit az előbb láttunk, mindaz, amit a világ fel tud kínálni a számodra. Hogyan érnek el hozzád a szavak, hogy legyél erős? És ez, amit itt láttok, ez pedig az Isten országának az ereje. Hogy egy ember, Nick Vujicic, a testvérünk, aki kezek és lábak nélkül született, és azóta sem nőtt ki csodásan a keze és a lába, de az Isten országának az ereje nem csak szavakban, hanem erőben eljutott hozzá, és ma emberek millióinak ő a mentora, a tanácsadója, a példaképe, mert azt mondja, hogy Isten országa, ami jön, abból a királyságból én már most olyan erőt merítek, hogy bár nincsen kezem, de úgy érzem, mintha lenne. Hogy bár csomószor nincsen erőm, de valahogy mégis van. Nézzük a következő képet. Ennek az embernek, aki kezek és lábak nélkül született, van egy gyönyörű felesége és 4 gyereke. Na ez az, amikor az Isten országának az ereje nem csak szavakban ér el valakihez. Látjátok? Szerintetek Nick küzd a hétköznapi élet nehézségeivel? Hát hogyne? Hát még azzal is küzd, hogy nem tud a kezébe fogni egy evőeszközt. Úgy kell őt etetni. Az élet hétköznapi nehézségeivel és még sokkal többel is küzd. De az életét Isten országának az ereje határozza meg. Na ez a különbség, és erre hív bennünket Isten. Isten királyságának az erejét a hiteles keresztények hozzák el az ember életébe. De ehhez meg kell értened, és ez a zárszó. Meg kell értened Isten országának a körforgását. Ezt látjuk a tesszalonikaiak életében. Megértették a tesszalonikaiak, hogy meg kell ismerniük Istent. Minél jobban megismerték az Urat, annál valóságosabb lett számukra a menny, és minél valóságosabb lesz számodra a menny, annál inkább tapasztalod ennek az országnak az erejét. És itt következik a körforgás, és ez gyönyörű, hogy minél inkább tapasztalod Isten királyságának az erejét, annál jobban megismered az Urat, annál valóságosabb lesz számodra a menny, és annál jobban tapasztalod az erejét. Ezért van az, hogy akik odaszánják magukat Isten megismerésére, azok elkezdik tapasztalni a királyság erejét, azoknak a menny elkezd működni az életükben, és azok más sem akarnak, mint még jobban megismerni az Urat, mert még többet akarnak az erőből, még többet akarnak a megtapasztalásból, hogy emberek élete változik meg. Úgyhogy, Most imádságra szeretnélek hívni benneteket. Lehetőséget szeretnénk adni számotokra, hogy ha úgy érzed, hogy ezt az erőt nem érzed mostanában, vagy ha úgy érzed, hogy még soha nem tapasztaltad ezt az erőt, akkor szeretnénk ide előre hívni a színpadhoz. A vezetőség tagjai állnak majd itt, és várnak benneteket, hogy együtt imádkozzunk ezért az erőért. Hogy a mi gyülekezetünk olyan gyülekezetté válhasson, ahol te meg én nem csak szavakban képviseljük Isten királyságát, hanem erőben.